Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szabó Gere Imre vagyok, itt dolgozom az Zuglói Civilházban, és nagy örömmel jelenthetem be önöknek, hogy ma kiállítást megnyitunk van, mint tudják. Vince Petronella, Laukó Pál és Gici György Jel és Gesztus című kiállításának a megnyitójára gyűltünk össze. És nem is szaporítom nagyon a szót, hiszen én nem vagyok szakember, én csak itt dolgozom. És a dr. Katona Lúcsiát szólítanám, hogy jöjjön és nyissa meg ezt a kiállítást.
Jó estét kívánok! Igen, ez nekem nem biztos, hogy ilyen jó lenne, így azért jobb lesz. Köszönöm szépen. Igen, igen, majd később, hogyha írni is szeretnék. Hát először is szeretettel köszöntök mindenkit én is, a művészek meg a magam nevében is, és szeretném megköszönni először is Laukó Pálnak, a kiállítás kurátorának a meghívást. És rögtön az elején azt szeretném elmondani, hogy én nem vagyok sem művészettörténész, sem művészeti író, tehát tőlem ne várjanak olyan hivatalos, negyedórás, esszé jellegű megnyitót, én olyat nem tudok tartani, meg nem is szeretnék. Úgyhogy én úgy szoktam csinálni, most már éppen beszéltünk itt kolléganőmmel, hogy körülbelül után 10 kiállítás megnyitót tartottam eddig, hogy azt a módszert követem, hogy beszélgetek a művészekkel. Tehát elmegyek hozzájuk, most például Gici György műtermébe látogattam el, és itt a két másik művésszel szerdán beszélgettem. Szeretném kifaggatni őket, ugye az a lényege a dolognak, hogy mit mondanak el a különféle képekről, és mit mondanak el a saját művészi pályájukról. És ebből aztán én összeállítok valamiféle anyagot, mert hogy azt gondolom, hogy a megnyitó embernek az talán a legfontosabb szerepe, hogy egyfajta összekötő kapocs legyen a művészek és a közönség között. Tehát szeretném egy kicsit megkönnyíteni és élvezetesebbé tenni ezeknek a gyönyörű műveknek a befogadását. Azért is nagy megtiszteltetés a számomra ez a meghívás, mert hogy számomra igen kedves három művészt mutathatok most be, mindhármukat régóta ismerem, szeretem, és hát remélem, hogy barátaimnak is mondhatom őket. Két festőművészről van szó, Gici Györgyről és Laukó Pálról, és egy iparművészről, Vince Petronelláról. Először arra voltam kíváncsi, kérdeztem Pált, hogy miért pont ez a három ember áll itt ki most itt, és azt mondta Pál, hogy ő a kurátor, az összekötő kapocs, vagyis az ő meghívására került ide a másik művész, és én már azt is tudom, hogy ez a jel és gesztus cím, ami szerintem egy nagyon találó cím, ha körbenézünk, úgy is látunk jel című alkotásokat is, többet is igazság szerint, de ha nem az a cím, akkor is látjuk, hogy valóban jelekből és gesztusokból épül föl nagyon sok kiállított mű itt. De hogy ez a cím, ez tulajdonképpen onnan származik, hogy Pálnak egy művész kollégája, Nagy Veranova találta ki, vagy javasolta ezt a címet, és ezzel a címmel már egy kiállítás sorozatról beszélhetünk, mert először a Stefániában volt tavaly egy nagyszabású kiállítás, amit szintén nekem volt szerencsém megnyitni, aztán pedig az OTP Bank galériában volt egy következő kiállítás, és ez a harmadik. De hozzá kell tenni, hogy az egyetlen állandó tényező az Laukó Pál, a kurátor a kiállításoknak, és különben más és más művészeket hívott meg. Ezután, a bevezető után szeretnék néhány szót szólni az egyes művészekről, ABC sorrendben, mert nem tudom, felfedezték-e, Gici György készítette a meghívót, és nagyon udvariasan a hölgyet vette előre, és utána Laukó Pált és aztán magát, de én azt gondoltam, hogy én ABC sorrendet követek, mert hát az a szokásosabb módszer. Tehát először Gici Györgyről szeretnék beszélni, ő ugye az első az ABC szerint, aki nagyon egyéni látásmódú és stílusú művész, hát ha itt körbenézünk, akkor ezt nem is kell különösebben ragozni. Nagyon nehéz lenne őt egy stílusirányzathoz kötni, de ami felfedezhető, amint az ember megnézi az első képeit is, az az, hogy a keleti filozófia, leginkább Lao Tse világa köti le őt, és az inspirálja őt. Hogyha megnézzük az egyes műveket, van olyan, amelyik egy kifejezetten egy Lao Tse idézetre épül, ez a kincs gőgrang, egyszerre mekkora szerencsétlenség, és ez valóban így igaz, vagy Lao Tse elhalad az égig érő fa előtt, és észrevesz egy elefántot, itt például, ez azért érdekes, mert én speciál nehezen vettem észre az elefántot, de hát tényleg igaz, hogy abban a pici felhőszerű foltban, hogyha az ember megnézi, ott találja majd a lebegő jószágot. Tehát, hogy Lao Tse inspirálta Gici Györgyöt az alkotásban, és azért, mielőtt még a művekre és Lao Tse-re rátérnék, azt hadd jegyezzem meg, hogy nagyon különleges, részletes címeket ad. Erről majd még szeretnék beszélni, Petrával is szóba került a címadás problematikája, ha ezt problematikának nevezzük. Minden esetre nekem az a tapasztalatom Gici Gyuri képeivel kapcsolatban, hogy annyira hangulatosak és annyira különlegesek a címek, hogy már ahogy az ember elolvassa őket, már egyfajta ilyen művészetbefogadó állapotba került tőlük. Én nem nagyon tudtam, hogy Lao Tse-ről mit kell tudni, úgyhogy azt gondoltam, hogy egy 3 mondatot szívesen mondanék róla, hát ha más is van úgy vele, mint én. Tehát azt kell róla tudni, vagy legalábbis ezt olvastam én az interneten, hogy legendás kínai filozófus volt, aki feltehetően az idős számítás előtti 4. században élt. Alakja mítikus, de valószínűleg valós történelmi személy volt. A neve jelentése vagy öreg gyermek, vagy öreg mester, hát ez ugye nem mindegy, de ez a két variáció volt, és fő művei az út, Tao és az erény, Te könyve, és ezek a művek a taoizmus összefoglalását adják, és ami nagyon érdekes, hogy magyar fordításban is hozzáférhetőek, például Vörös Sándor vagy Karácsony Gábor fordításában, tehát ezek olyan fordítók, akikken keresztül szerintem érdemes megismerkedni a filozófiájával Lao Tse-nek. De ha amíg meg nem ismerkedünk velük, addig azért ezek a képek is segítenek nekünk elvarázsolódni a taoizmus világában. Ha itt megnézzük, talán itt lehet leginkább látni azt a motívumot, az út motívumát, ugye ez Lao Tse egyik művének is a címe. És Gyuri azt mesélte el nekem hétfőn, mikor beszélgettünk, hogy ez egy nagyon fontos motívum a számára, mert hogy ő úgy gondolja, hogy ő együtt halad Lao Tse-vel az úton, és időnként talál egy-egy gondolatot, amit érdemes kibontani, és ezekből a kibontandó gondolatokból születnek a képek. Tehát így ez a születésüknek a magyarázata, vagy egyfajta arszpoétikája is tulajdonképpen. Az is kiderült, azt is megkérdeztem, hogy mikori művek ezek, nagyrészt tavalyi munkák, és az is érdekes, hogy Gyuri nem datálja a képeket sok más festővel ellentétben, viszont reprózza az alkotásokat gondosan, és folyamatosan dokumentálja is őket, tehát azért nála lehet tudni, hogy melyik mű mikor készült. Az itt kiállított művek azok mind akril festmények, méghozzá sok rétegű művek. Erről például, amit a háta mögött található, az arc emlék más, már maga a cím ugye megint nagyon érdekes, az derült ki, hogy összesen 18 réteg festék van a középső részén, mert hogy van egy 4 rétegű háttérfestés, ez az alap, ez késsel viszi fel a világos festéket Gyuri, majd ecsettel széttolja, aztán 4 rétegben jeleket, sokféle jelet, sokféle színnel, sárga, zöld, stb. Aztán a fejre, és ezt meg is lehet nézni, lehet látni, egy hálószerű anyagot tett, és akkor erre is újabb jeleket festett 5 rétegbe, és akkor néhány jelben még utólag is belefestett vörössel, sárgával, tehát így jön össze a 18 réteg, ami igazság szerint fantasztikus szám, de ez csak talán azt érzékelteti, hogy az, ami olyan könnyed és könnyen befogadható alkotásnak látszik, mennyi munka van mögötte. Ami még érdekes, és én nem vettem észre, Gyuri ezt hangsúlyozta, hogy mindig van valamiféle növényi motívum az alkotásaiban. Például az előbb emlegetett Lao Tse idézetes festményen is, de a többin is lehet látni konkrét növényzetet vörössel általában. Kiderült, hogy ez fű vagy búza, ezt olvastam valamelyik elemzésben, amit Gyuritól kaptam. És azt mondja Gyuri, hogy ez nagyon fontos a számára, hogy a természet konkrétan is visszaköszönjön a művekről. Tehát ennek jelentősége van. Ezek nem csak kis díszítő elemek. Sok képen megjelennek a jelek, néha konkrét szövegek, például a Lao Tse mester sétál, itt, és ezt tényleg el is lehet olvasni, hogy Lao Tse mester sétál, tehát az ott van sokszor, de ugyanakkor máskor meg elvont szimbólumok, vagy geometriai formák, például a törött kerítés verse ott is, azt is lehet látni, az ugye másik oldalon van. Tehát, hogy a jeleknek nagy fontossága és nagy szerepe van Gici György művészetében. És végezetül, már mint a vele kapcsolatban végezetül, szeretném felhívni a figyelmet egy garnitúrára, ahogy bejöttünk, ott jobb oldalon lehet látni a Dúzsi képeslapokat. 8 darabot látunk összesen, és ezek ugye a Dúzsi művésztelepről származnak. Én korábban, mielőtt Gyurit nem ismertem, sose hallottam Dúzsról, tehát az én számomra Dúzs és az ottani képek, azok egyértelműen hozzá kötődnek, mert hogy ő és társai évente részt vesznek az ottani művésztelepen, és ott keletkeztek ezek a képek is, ezek viszont akvarellek, keleti stílusú akvarellek szintén, és ami megint érdekes volt a számomra az elkészülésük módjáról, hogy ebben a sorrendben, ahogy mondom, akvarell, tus és vörösbor hozzáadásával készülnek, na de a bor savassága szétcsapja a tust, mondta Gyuri, és így, hogyha megnézzük ott oldal tényleg a tus vonásában, mások mellett nagyon szépséges minták keletkeznek. Tehát érdemes megnézni ezeket az alkotásokat is közelről. Laukó Pál a következő ABC sorrendben, akit talán, vagy akinek a művészetét úgy lehet röviden jellemezni, hogy a geometrikus abstrakció a mértan harmóniája körébe sorolhatók az alkotásai. Azt mondta Pál, hogy ezek az alkotások a közelmúltban készültek, tehát nagyjából 15-től 18-ig, ugye hát még épp hogy csak elkezdtük 2019-et. Ott baloldalt látunk két struktúrás festményt, az elsőt és a harmadikat a Laukó festmények közül, Kápolna és Rögös úta címük egyébként, és ennek nagyon érdekes az elkészítési módja, ennek is igazság szerint, mert hogy a papír nyomatokról épp az előbb faggattam, hogy hogy van ez, mert nekem ezt olyan nehéz volt megérteni, de elmesélte. Szóval a struktúrás festmények azok úgy azért érdekesek, mert hogy Pál újrahasznosító művésznek vallja magát, tehát minden papírdarabot megőriz, és ezekből a papírdarabokból készíti a papírvakolatot, méghozzá úgy, hogy feldarabolja, összeturmixolja, ebből lesz az alap a papírvakolat, és mindenféle beépített anyagokat lehet látni ezeken a képeken is, például nádat, hurka, pálcikát, és még az is érdekes, hogy maga a festék is több rétegben kerül fel, mert azt mondta Pál, hogy a színeknek is mélysége legyen, ez nagyon fontos a számára, tehát ezért alkotta meg ezeket így. A papírnyomatok az a másik nagy csoport, ott középen is már is, és a többi alkotás, és ez az, amit én nehezen fogtam föl, tehát úgy van, hogyha nem mondom rosszul, hogy hullámpapírt vesz Pál, ezt varja, kézzel varja, majd megfesti, és ebből lesz a nyomóduc. A múltkor, amikor tartottuk valamelyik kiállítását, akkor hozott is ilyen nyomóducot, hogy lássák az emberek, mert hát azért ez egy különlegeség. Szóval ez a nyomóduc, és ezt viszi föl aztán a papírra, és így keletkeznek ezek a különleges, érdekes jelek, formák, nyomatok a papíron. Azt is mondta még Pál, hogy ez tulajdonképpen olyan, mintha egy irányított véletlen lenne, mert hogy a festék sűrűségétől függ a végeredmény, tehát van benne egyfajta bizonytalansági tényező, nem lehet előre tudni, hogy mi lesz majd a végeredmény. Itt nagyon sok szép papírnyomatot láthatunk, például itt velem szemben önöknek, tehát az önök háta mögött, az első balra az első a Metropolis, de ebből két változat is van, és az valószínűleg mindenkire rá lehetne bízni, hogy mit lát bele, de engem érdekelt, hogy a festő mit mond róla. Ő azt mondta, hogy a városi zsongást lehet látni, egy sötét este a felvillanó fényeket és a felvillanó motívumokat, ez az egyes, illetve a kettes Metropolisra is érvényes. A második balról az pedig az összebújva című kép, és hogyha összehasonlítjuk a két papírnyomatot, ami egymás mellett van, láthatjuk, hogy ez tényleg egy jóval leegyszerűsítettebb alkotás, kevesebb motívumot és szint látunk, és ebből emelkedik ki ez a két középső geometriai alakzat, amelyek mintha tényleg összebújnának, tehát nem véletlen a cím valószínűleg. Az is szóba került, hogy több olyan mű is van, ami a gyermekkorban látott elrongyolódott szőnyegek mintái alapján készült, például az itt látható afrikai motívumok, vagy az impulzusok a másik részen. Aztán, ami szintén egy kedves dolog, ahogy belépünk ide ebbe a kiállítótérbe, tehát még ezen a folyosó részen, van a tudósok 1-2, és nekem nagyon tetszett, hogy Pál kedves humorral kockafejeknek nevezte ezeket az ábrázolt figurákat, tényleg elég kockafejűek, akiknek a szürke állománya jelentős, tehát a színnek megint itt nagy szerepe van, mondjuk én, mint tudós alkat, nem tudom, hogy viszonyulnék hozzá, de nekem nagyon tetszett a karikírozása tulajdonképpen ennek a témának. Aztán a jel, hiszen mondtam is, hogy a cím az nagyon találó, tényleg itt van két jel című alkotás is, ez a másik oldalon, a paraván másik oldalán látható, és arra hívta fel a figyelmet Pál, hogy a középső alakzat az elbillen, és hogy ez egyáltalán nem véletlen, ez egyfajta figyelmeztetés arra, hogy mi is így billenünk ki megszokott énünkből vagy világunkból. És az utolsó, a paraván másik oldalán az utolsó képről csak annyit mondott, Fényárnyék a címe egyébként, hogy ez egy jókedvű kép. Tényleg egész mások a színei, egész más a mintázata, tehát valóban frappáns és jogos a jellemzés. Az én számomra, ami fontos Pál művészetéből az az, hogy különleges a színválasztása. Én azt érzem a legfontosabbnak ebben, hogy meleg sárgákat, vöröses barnákat és aranyat használ. Ezekről a színekről, akár az ikonokra, akár Klimt műveire is lehet asszociálni. És ez a különös hatású faktúra, amelyről, mint hallottuk, ugye akár képekről, vakolat rétegekről, akár pedig varrott felületekről van szó. Ez olyan erős ez az anyagszerűség, hogy talán ez hat leginkább az emberre, és emiatt a látványra is, meg a tapintásra is hatnak ezek a képek. Persze ezt mondtam a múltkor is, hogy nem bátorítok senkit arra, hogy megtapogassa a képeket, de érdemes közel menni és alaposan megnézni őket. Vince Petronella, akit így udvariatlanul utoljára hagytam, ő a sorból kilógó ember olyan értelemben, hogy ő nem festő, mint ahogy eddig beszéltünk a két első művészről, hanem iparművész, méghozzá két nagyon érdekes szakmája van. Ez azért érdekes a számomra, mert hogy én régóta ismerem Petrát, mint nagyszerű kiállítás rendezőt, van egy Vármező Galéria nevű hely, hogyha szabad itt reklámot csinálni egy másik galériának, amelynek nagyszerű kiállításait rendezi. És teljesen leesett az állam, amikor kiderült, hogy ő lesz a harmadik művész, akinek a kiállítását megnyitom, és ez most derült ki szerdán a számomra, hogy nem kiállítás rendező a fő szakmája Petrának, hanem iparművész, méghozzá két területen, restaurátor, leginkább papír restaurátor és bőrműves. Restaurátorként főként régi metszeteket, térképeket, könyveket restaurál, méghozzá úgy, hogy papírpéppel kitölti a hiányzó rétegeket, és bőrművesként pedig különféle öltözék kiegészítőket készít, öveket, táskákat, ilyesmiket, de ezt se hallottam eddig, hogy a bőrműves nem azonos a bőrdíszművessel, mert a bőrdíszműves az géppel dolgozik és sorozatban, míg a bőrműves a saját kézzel alkotja meg ezeket a gyönyörűségeket. Növényi cserzésű bőröket használ, azt mondta Petra, hogy ez ugye itt már érdekes, hiszen itt bőrtárgyak is vannak kiállítva, mindjárt rá is térek, hogy ezek azért jók ezek a növényi cserzésű bőrök, mert hogy szabadon alakíthatóak és megtartják a formájukat. És Petra ezzel kapcsolatban elmesélte, hogy nagy büszkesége, hogy 2015-ben a Néprajzi Múzeumban volt az Élő Művészet, Népművészet című kiállítás, és ott ő is részt vett méghozzá egy bőrrátétes vadásztarisznyával. Ami érdekes lehet, ugye, hogy itt a kiállított tárgyak között mindkét foglalkozásához, vagy mindkét területhez köthető tárgyakat találunk. Szemben, ott, ahol van a két nagy kici féle kép, középen van egy papírkép, aminek az a címe, hogy Hálózat a mélyben. És ez is nekem olyan érdekes volt, hogy hogy készült az a kékes jellegű kép, és kiderült, hogy van egy horgolt motívum részlet, ami tulajdonképpen az alapot adja, ezt festette be Petra, és ráöntötte a papírpépet, azt a papírpépet, amit már ugye a restaurálás során is szokott használni, és így alakult ki ez az egész különleges látvány, ami szerintem remekül harmonizál a gici képekkel, tehát olyan, mintha ezek így egymás mellé lettek volna teremtve. A másik vonal, ugye a bőrművesség, itt pedig a bőrképeket látjuk a két vitrínben. Egyik érdekesebb, mint a másik, és nekem ez nagyon tetszett, azt mondta Petra, hogy bőrbe zárt gondolat töredékek ezek, mert hogy kiderült abból, amit mondott is, meg küldött is nekem leírást, hogy eredetileg nem kiállításra szánta ezeket a tárgyakat, hanem különféle problémákhoz életében, különféle gubancokhoz, problémákhoz kötődnek, tehát tulajdonképpen azt reagálta le, vagy annak hatására, valamely probléma hatására kezdett el alkotni, méghozzá úgy, hogy nem kiállítandó művet, hanem valami megoldást, vagy valami reakciót keresett az éppen adott problémához, és ez tulajdonképpen az ő gondolatai kivetülései ezek a tárgyak. Ez is Petra kifejezése, például a csavargatott alkotások itt baloldalt. Nekem nagyon tetszik ott a jobboldali vitrínben a Don Quixote emléke című alkotás, és ennek kapcsán beszéltünk a címadásról, mert hogy ugye én nekem az a tapasztalatom, hogy a művészek általában két csoportba oszthatók címadás szempontjából mármint. Sokan azt mondják, hogy nem kell címet adni, mert az befolyásolja a nézőt, és akkor lehatárolja, vagy behatárolja a fantáziáját. Mások meg azt mondják, hogy igenis kell valami támpont, és arra a támpontra lehet aztán építeni, persze az ember még mindig használhatja a fantáziáját. Én is, és hál' Istennek Petra is azt gondolja, hogy fontos a címadás, de Petra arra is rávilágított, hogy ez nem olyan egyszerű, úgyhogy az a kép, ami nekem annyira tetszik, ami egy ilyen különleges csavart bőr alkotás, az tényleg, ha ránézünk. Én mielőtt elolvastam a címet, virágot, az fölül a vitrínben a felső képről beszélek, én valami virágot láttam benne, de aztán, ahogy elolvastam a címet, Don Quixote emléke, akkor már tényleg rájöttem, hogy ha megnézzük, ott látjuk akár a fejet is, és ott van valami dárda, vagy nem tudom, valami harci eszközszerű, ami teljesen jogossá teszi. És Petrától szeretnék még néhány gondolatot idézni, mondom, ő átküldött nekem néhány sort magáról, és szerintem ez megmagyarázza, hogy egyrészt, hogy kerül ide egy iparművész a képzőművészek közé, másrészt pedig, hogy mi az, amit érdemes figyelni, vagy ami örömet jelenthet a számunkra. Ezt írja. Ugyan személyes alkotások, amik az én személyes életemhez kötődnek, de mivel ezek emberi élethelyzetek, ezért azt remélem, másoknak is jelenthetnek valamit. A másik, ami fontos nekem, hogy egy alkotás legyen esztétikus. Nem feltétlenül szép, de esztétikus, igen. Így azt remélem, lehet nézni csupán csak dekorációs elemként ezeket a képeket. Én azt gondolom, hogy ezentúl jóval többet jelentenek igazi művészi élményt. Ugye Petra nagyon szerényen foglalta össze azt, amit ő gondol az alkotásairól. Befejezésképpen pedig azt szeretném elmondani, hogy én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás szakmailag igen igényes anyagot mutat be, technikai változatosság jellemzi, mint ezt próbáltam némiképpen érzékeltetni, de nem csak ez, hanem gondolati, tematikai és érzelmi gazdagság is. Szeretettel ajánlom figyelmükbe, és ezennel megnyitom a kiállítást.
Köszönjük szépen dr. Katona Luciának ezt a tartalmas szakmai megnyitót, és most nincs más hátra, szeretném önöknek bemutatni a Dunakanyar legviccesebb nevű zenekarát, a Leopardo DiCaprio nevű Cardio nevű formációt.
Köszönjük. Köszönjük szépen, és jó estét kívánunk mi is mindenkinek. Köszönjük szépen a megtisztelő meghívást. Engem Borbé Péternek hívnak, a barátom pedig Cselei Tamás. Kettő számot hoztunk önöknek, egy bluest és egy gospelt. Fogadják szeretettel. I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready for you, and I hope you're ready for me. Pistol on a graveyard frame, I shoot tombstone bullet, wearing bowls and chain, drinking TNT, I'm smoking dynamite. I hope some crew bone satisfied, because I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready for you, and I hope you're ready for me. Oh, you pretty little chicks with your curly hair, I know you feel like I ain't over. Stop what you're doing, baby, come over there. I prove to you, baby, I ain't no square, because I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready for you, and I hope you're ready for me. I've been drinking gin like never before. I feel so good that I want you to know. One more drink and I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good, because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you and I hope you're ready for me. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of seven seas. God walked down a hill one day, called Adam by his name. And he refused the answer because he was naked and ashamed. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of seven seas. Look, Christ had 12 apostles. And three he led away. He said, watch me when I walk till I go yonder and I pray. Christ rose on the Easter morning. Mary mother came down to see. He said, go and tell all my disciples, meet me in Galilee. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of seven seas. You know that God walked down a hill one day, called Adam by his name. But Adam wouldn't answer because he was naked and ashamed. Christ had 12 apostles and three he laid away. He said, watch me when I walk till I go yonder and I'm praying. You know that Christ was on the Easter morning. Mary mother came down to see. He said, go and tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of seven seas. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote book of seven seals.
Nagyon szépen köszönjük, szép estét és jó szórakozást kívánunk mindenkinek.
Köszönjük, Leopardo, Di Cardio, nagyon jó volt, és ezzel ma esténk, legalábbis eddig a szakaszáig véget ért, arra kérem önöket, hogy most vegyüljenek, beszélgessenek, érezzék jól magukat, nézzék meg a képeket, fogyasszanak, hiszen van egy kis fogyasztani való pogácsa, üdítő, bor, ez az. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagyunk, hogy itt voltak, és látogassák, február 4-éig várjuk önöket, 9-től egészen este 8 óráig nyitva vagyunk, és most pedig további kellemes estét, jó hétvégét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!